Kedves testvéreim, a mai vasárnapnak egy igen-igen komoly eszméje, talán a keresztény életnek egy legnehezebb feladata, a megbocsátásnak a képessége. Ne fizessünk rosszal a rosszért, sem szilagommal a szilagomért, ahogy a hallottuk a mai szent eszmében. Tehát nagyon fontos az, hogy az új szövetségben nem csak külső tettek számítanak, mint nagyon sokszor az ószövetségi zsidóságnál, hanem mindig a döntő, amit csak egyedül Isten vár, a szívnek a szándéka. Minden Isten dicsőségére tegyünk, fele barátaink bölgi és törött javáért, őszinte tisztelettel, őszinte segítő szándékkal, soha ne az indulat, a harag, mások megvetése, megalázása tükröződik a szavainkban, a reakcióinkban, hanem mindig tudatosan törekedjünk arra, hogy a másikban felismerjük Isten képmását, Isten alkotását, azt a valakit, akiért Krisztus meghal, és akit üdvözíteni akar. Azt akarja, hogy ez a másik társunk legyen az örök életben. Tehát meglátni a bűnnek a rétegei alatt megbúvó eredetlenosság, ahogyan Isten róla teremtette az ember. Azonosulni Isten atyai szívével és az ő egyetemes üdvözítő szándékával. Ugyanakkor testvérek, a mai korban ezt a fajta magatartást sokszor félreértelmezik. Hányszor tapasztaljuk, halljuk azt, hogy személyre bánják nekünk keresztényeknek, hogy miért ítélkeztek? Hát nem, mindenkit szeretni kell egyformán Krisztus tanítása szerint. Miért mondtok egyáltalán bármiről is, nem csak bármiről, de bármiről is negatív véleményét? Hiszen ugye Krisztus nem a toleranciát tanított, hanem a másiknak az elfogadását. És pontosan azok vetik szemünkre ezt a dolgot, akik maguk ugye a tolerancia legfőbb hirdetőjén hihetetlenül intoleránsak és képtelenek elfogadni bármit és bármit, ami egy picit is eltér az ő felfogásukról, az ő véleményükről. Ezzel szemben testvérek, nagyon fontos, hogy a mi Krisztus képünk, Isten képünk ne legyen beszűkülő, ne legyen részleges, hogy csak az irgalmas Jézus lássuk, hogy csak azt a Jézus, aki ugye a bűnöshöz lehajolt, de ugyanakkor, tehát ugye azt halljuk, hogy ő ne egy bocsánatot nyertek, nincsen ítéletre. Igen ám, de hányszor nem halljuk a mondat másik részét, menj, de többet nem érkeztél. Tehát, hogy ugyanaz az Isten, aki irgalmas lehajló a bukdácsó emberrel szemben, ugyanez az Isten kíméletlenül gyűlöli a bűn, és nem fogadja el a bűn a maga környezetében, tehát ugyanez az Isten a bűn gyökeresen ki akarja írtani, ha kell, tűzzel, vassal, és belőlük is ki akarja írtani. Tehát ez az Isteni irgalom, a megbocsájtás, és a mi keresztény megbocsájtásunk és elfogadásunk is, sohasem jelent puhánság, sohasem jelenti a rossz elnézését és megengedését, sem pedig azt, hogy a saját méltóságunkat, szabadságunkat feladjuk. A kereszténység nem valamiféle, hát hippi vagy pacifista vallás. Jézus nem csak a békére mindent, de világosan utal az olyan helyzetekre is, amikor nem békét jön hozni, hanem kardot, és a rossznak, a jobbtalan támadásnak igenis szabad, olykor kötelező ellen. A héten lesz az egyik nagy nemzeti szentünknek, Szent Lászlónak az ünnepe. Ugye Szent István királyunk után a legnagyobb szent királyunk. És hányszor hallottam ezt hívő keresztények részéről is, hogy hát hogyan avatnak az egyház szenté királyokat, akik bizony vért mondottak, akik halálos ítéleteket mondtak ki, akik háborúkat vezettek, akik bizony nagyon kemény törvényekkel kormányozták az országot és a nemzetet. Testvérek, páratlan békülékenység, a békekeresés, az irgalmas és megbocsátó lelkület. Hát gondoljunk csak bele abba, hogy Szenté Abatya előtti István király. Ugyanaz az István, aki az ő nagyapját basztut megvakította. Nem azért vakította meg, hogy valamiféle kicsinyes, személyes bosszút álljon rajta, hanem azért, mert ez a basztut ugye hatalomra törekedett merényletet is elveszett István ellen, és hogyha basztut kerül a trónra István után, vagy István helyen, akkor bizony visszasüllyed a magyarság a fogányságban. Tehát itt valójában az országnak az érdekét, a nemzetnek az érdekét, a hitnek a védelmét és megmaradását nézte István király. És az unoka, Szent László, túllépve a személyes sérelmeit, a személyes esetleges lelki sebeit, mégiscsak felismeri Istvánnak ezt a lelki nagyságot, az ő szándékának a nemességét, és példaképnek állítja István király a magyar nemzet elé. Aztán gondoljuk bele arra a trónviszája, amit Salamon királynak bírott, ugye a rokonnal. Az ország polgárháborúban van, ketté válik a nemzet, ugye a László és Salamon között, és hát László beöltözi Salamon. De amikor István király Szenté akarja avatni, azt mondja a legenda, hogy nem tudják megvinni Istvánnak a sírját, egészen addig, amíg László szabadon nem bocsát a Salamon, ellen engedi az ő büntetését, ezzel tudatosan vállalva azt a veszélyt, hogy bizony Salamon újra kollázott, és újra veszélybe sorolja az ő uralmát. De Lászlóban megvan ez a mélységes keresztény lelkület, hogy megbocsátani, elengedni a tartozást, és ilyen módon megnyílik Istvánnak a sírja, és lelkületé válik az ő oltár emelése, az ő szentélyavatása. Ugyanaz a László, aki páratlanul irgalmas szívű volt a rászorulókkal, a szegényekkel, a vándorokkal, az arándokokkal, azokkal, akiket bármilyen módon is ártatlanul üldöztek és félretoltak, ugyanez a László még megszigorítja Istvánnak a törvényeit, amikor például számunkra felfoghatatlan szigorúsággal bünteti az olyan dolgokat, mint a lopás, a csalás, mint például akár a vallásos kötelességeknek a felvonulása, tehát szigorítja a törvényes kötelezettségek, a vasárnapi szentség, mindennapi szentség való részvételre. Tehát érzi ennek a népnek a keménységét, és érzi azt, hogy bizony puha kézzel sohasem lehet a népet igazán keresztényé tenni és megkéríteni. Tehát oktalan elnézéssel és lazasággal nem valósul meg az Istennek a nagy szándéka ezzel a népen és ezzel az országgal, és ezért bizony, hát él azzal a lehetőséggel és azzal a kötelességgel, hogy a rosszat meg kell bélyegezni, meg kell tiltani, a vétkes pedig meg kell büntetni. Mert hogyha ezt nem teszi meg királyként, akkor az igazakat, az ártatlanokat büntetni. A múlt vasárnap egy kicsit kifakadtak, ugye a pedagógus tapasztalatai kapcsán, hogy a fiatal nemzetékből egyesek nem tudják ugye például megkülönböztetni az állat életét, az ember életétől, és szerintük a csirke magzat az ugyanannyit ér, mint az emberi magzat, vagy mondjuk adott esetben egy-egy állatnak a kicsine, a sokkal inkább rászól a védelemre és a forgalomra, mint az emberi magzat. Hát igen, pontosan erről van szó, ez a páratlan hihetetlen képmutatás, ami korunknak, hogy a környezetet aggódva védjük, az állatvilágot, a növényvilágot, de azt is védjük például az emberi társadalomban is a bűnözőket, hogy semmiképpen nem szabad őket börtönbe zárni, ne a Isten halálra ítélni, mert ez már ugye bűn az ő emberi méltóságot és a jogaik ellen, de a legártatlanabb, a legvédtelenebb élete, az semmiben és ebben egy csöppet sem volt kegyetlen, hanem a legnagyobb irgalmasságot és jóságot gyakorolta. Elsősorban az országával, a nemzetével, hogy élvénybe juttatta a jognak és az igazságnak az uralmát, és ugyanakkor irgalmas volt azokkal szemben is, akiket megbüntetett. Mert itt a Földön minden büntetés csak ideiglenes, csak részleges. Mert ugye egyszer véget ér a legszigorúbb börtönbüntetés is, de mint a halálbüntetés is olyan, hogy csak erre a föld életre szól. Sokkal inkább itt a Földön kell a büntetés elszenvedni, hogyha attól megjavul az ember, mint hogy kockáztas azt, hogy örökké nem lesz-e, és a török áldozatot is. Tehát László király is az ő korában, a magyar nemzet tudta, hogy van örök áldozat, hogy el lehet úgy rontani az életet, hogy örökre fűződjön az ember. És nem tudja megelőzni ezt a hibát, és ezért kellett ez a páratlan határozottság és szigorúság. Igen, testvérek, de hát legyünk a vége emberek. Mindent tegyünk meg azért, hogy kiengesztelődjünk mindenkivel, hogy valóban megbocsássunk és elengedjük a tartozást. Legyünk képesek arra is, hogy a másikból elfogadjuk a kritikát. Ugye borzasztó dolog, hogyha valaki annyira jön ki, hogy a legkevesebb kritikára is ugye agresszívan válaszol, támadva a másikat. Nem képes a kívánatot elviselni. Gondoljuk bele, hogy nagyon sokszor az Úristen a másik ember használja föl, hogy szóljon hozzá, hogy figyelmeztessen minket. Bizony ilyen szép példa a Szentírásban, amikor a Herkocseinek már romlott babot hírt, ugye az a kis minisztráns a sárba hinti meg, hogy az Úr szava úgy szól hozzá, hogyha nem tértek meg kinek a fiaitok, meg a fiaik, akkor szigorú büntetéssel kell számítanatok, utolérve titeket bűneinek. És hát a hírt főpa nem zavarja el, nem veri meg, nem halásza meg ezt a kisfiút, aki az Úr szavát hozza neki, hanem ellenkezőleg. Ő mutatja meg neki, hogy hogyan kell az Úr szavára nyitottnak lenni, hogyan kell az Úr szavát jól értelmezni, és azt mondja alázattal, hogy hát ha az Úr mondta ezt, akkor legyen meg az Úr akarata. Tehát ezzel az alázattal fogadja a kritikát, ha kell az utolsó, a legkisebb embertársunkból is. És aztán még egy nagyon fontos tanítás a mai evangéliumban, aminek azért van liturgikus vonatkozása is. Ez pedig az áldozat bemutatása előtti kiengesztelődés, kivégülés. Ugye ez a liturgikus reformban egy kicsit átesünk a ló túlsó oldalára, ezzel a nagy készfogással, egyes országokkal ölelkedéssel, puszilkodással, ami közvetlenül a szentáldozást megelőzi. És ezért gondolta Benedek pápa úgy, hogy hát a keleti liturgiák mintájára a békecsókot átkéne helyezni a fölajánlás felé. Mert akkor kevésbé zavaró, és már szó szerint megfelel annak a fölszólításnak, amit az evangéliumban hallottuk, hogy ha áldozatot akarsz fölajánlni az Úrnak, és eszedbe jut, hogy testvérednek valami neheztelése van, kifogása veled, akkor előne végfűti testvéreden, és csak azután jöjj vissza fölajánlani az áldozatot. Tehát hát azt is ugye figyelembe kell venni, hogyha a másik lehet, hogy jogtalanul, lehet, hogy nem az én hibámon, de nehezten rá. Azt is figyelembe kell venni, és próbálni kiengesztelni. De a római típus hagyományosan érdekes, hogy ezt a békecsókot ugye nem a fölajánlás elé teszik, hanem az áldozás elé közvetlenül. Miért van ez így? Hát azért van ez így, mert a liturgia mindenki ezt a békét, mint amit nem mi csinálunk. Tehát nem a mi emberi jó szándékunknak, a mi emberi igyekezetünknek, a különböző pszichológiai, szociológiai mechanizmusoknak a gyümölcse ez a béke, hanem ez a béke felülről jön Isten ajándéka. Tehát először leszáll az Úr a béke fejedelme sorjára, és utána a hagyományos típusban úgy történik a béke továbbadása, hogy ugye a pap megcsókolván az oltárt, mint egy átveszi a békét Krisztustól, utána ez a méhjel, ez Istennek az ajándéka. Hát az a hivatásunk testvére, hogy valóban minden egyes személyben átvegyük Krisztusnak ezt a békét, hogy engedjük meg ez a béke bennünk gyökeret legyen, hogy kiegyeztelődjünk az Istennel elsősorban, másodszorban a testvéreinkkel, és hogy valóban amellett, hogy határozottan megvédjük az igazságot, megvédjük az igazságosságot, megvédjük azt, ami jogtalanságot szenved, de végső soron még a határozottságunkkal is, végső soron még a mi olykor kevénységünkkel is a békét szolgáljuk. Azt a békét, ami nem csak valamiféle felszínes társadalmi konszenzus, valami könnyen gondoló emberi egyetértés, hanem valóban az a béke, ami örökre és gyökeresen kivédik minket az Úrral, és ez a békével gyökeret köszönjük is a Krisztus titokzatos testén.